Itt van a stúdióban velünk Várkonyi Gábor, autós szakértő.
Jó reggelt, sziasztok!
Aki szintén ott lesz május 7-én a Beinteken, az 5.0-án. Hekkelhetők-e az elektromos autók? Adatokat gyűjtenek-e rólunk az elektromos autók? Kell-e tartanunk a kínai autóktól? Csupa-csupa izgalmas, jó téma. Úgyhogy figyelmezzetek, rádiókafé98.hu, ott vannak az infók a Beintekről, lehet regisztrálni, az esemény ingyenes. Na de, arról beszélünk most, hogy Európa legnépszerűbb modelljének új változata jön ki. Az az autó, amit a magánvásárlók vesznek leginkább, aminél többet, hogy is van, aszték, vagy mi ez a rozsda metál színben, soha nem lát az ember a...
Kolbászsírmetál.
Kolbászsírmetál, köszönöm szépen. Tehát a Dacia Dusterről van szó.
Igen, a legnépszerűbb alatt, ugye, csak hogy gyorsan adjunk egy kontextust ehhez, azt értjük, hogy a valós vásárlók között.
Tehát flotta nélkül, igen, céges vásárlások,
igen,
nélkül.
Nem céges vásárlók között, hanem azok között, akik a magán adózott pénzükkel szavaznak arra, hogy mit vegyenek.
Tehát az összeurópai ilyen listán vezet a minden kategóriában.
Márka is, igen. Meg
tehát nem a kis terepjáró, vagy a hobbi terepjáró, vagy nem tudom milyen kategóriába tartozik most éppen Ben, hanem az összes eladásban a Duster már a első.
Meg eleve a márka, tehát eleve a Dacia, mint márka, az egyik legnagyobb magánvásárló arányja.
Hát ugye kezdődött érzik. Szerintem azzal, hogy volt ez a nagy családosok kedvezménye, és akkor volt ez a Dacia, ami belefért abba.
Na, egyébként abból nem volt olyan rettenetesen.
Hát szerintem, figyelj, akkor lódult meg, én a brutásokat láttam, amikor utána dobtak az embereknek pár misit, hogy ilyen 9 vagy hány, hét személyes autó ott vegyenek, akkor abba tökéletesen belefért az a... Mi annak a neve?
Logi. Uh-huh. Két autó volt ott a budget kategóriában, egyébként Magyarországon erős, az egyik a Doblo, a másik a Logi. Uh-huh. Mind a kettőből relatíve sok volt. De hát egyébként a Dacia, ha nem lett volna annak idején, akkor már Renault sem lenne. Kicsi történelmi, igen, áttekintést ugye mindig hozok nektek ilyenkor. Hát kevesen tudják, hogy egyszerűen a Dacia-nak a profit rátája mentette meg éveken keresztül a Renault koncern eredményét.
Már hogy mikor, ez melyik évek?
Ugye 99-ben találta ki Louis Schweitzer, hogy kéne nekik is egy ilyen budget márka. Ugye az akkori Renault elnök, több mint egy évtizedik volt a Renault-nak az elnöke, hozzá az eléggé markáns döntések és irányvonalak köthetőek, például az ő ideje alatt volt az Amantime meg a Versatis, a két zászlós hajója, de kettő volt, Eli Bukó volt egyébként, hogyha a kereskedelmi siker szempontjából nézzük a dolgot, de mind a kettő...
Annyira jó volt mind a kettő, hogy nem is hallottam róluk.
Igen, hát pár ezer darab készült például az Avantime-ból összesen szűk két évig. Ettől még dizájn szempontjából egy nagyon komoly hatással bíró modellről beszélünk, az egész Renault modell palettára nézve.
Hát csak a dizájn díjakat nem mindig lehet.
Igen, de az autó ugye az erősen hatással volt a Renault Megane-nak az akkori verziójára, ugye ez a kacsa fenekű Renault Megane, ami ahogyan emlékszünk rá, ez az egész akkori modellpaletta egyébként egy elég erős és markáns modellpaletta volt a Renault-nál, és a 90-es évek végén találta ki az említett úriember, aki egyébként politikai oldalról jött a Renault élére, egy olyan egyetemen tanult, ahol egyébként a francia elitképzés folyik, tehát, és született svájci, tehát egy olyan helyen, az az alma mátere, inkább így fogalmaznék máshogyan megközelítve, azokkal járt együtt, akik a teljes francia politikai elitet képviselik. Egy nagyon-nagyon intelligens figuráról beszélünk, aki egyébként nem különösebben autós, viszont rettenetesen nagy stratéga. És két markáns dolog fűződik a nevéhez, két igazán markáns, több minden, de kettő az tényleg alapjában meghatározta a Renault történetét. Az egyik, hogy kitalálta, hogy megvegyék a Dacia-t, a másik, hogy kitalálta, hogy kéne egy olyan szövetség, ami globálissá teszi ezt az európai piacra zárt márkát. Ugye ez volt a Renault-Nissan szövetség. Ennek az architektúráját, ennek az ötletét, ezt ő találta ki. Tehát ő a mai napig gyakorlatilag meghatározza azt, amiről a Renault ismerjük. És az, hogy annak idején az 1-2 eurós órabérrel dolgoztatható román munkás keze által kitalált, meg megalkotott 5000 eurós Logant, legalábbis ez volt az eredeti cél, 5000 eurós Logant a piacra hozták, és ezzel még pénzt is tudtak keresni. Ez autóipari szempontból egyszerűen egy akkora achievement, ha így mondhatom, bocsánat.
Az a szerencsés helyzetben vagyok, hogy teszteltem az elsőt.
Ugye az több mint 20 éve volt.
És brutál volt. Tehát én milyen a negatív skálára. Tehát olyan volt, mint egy lócán ülne az ember. Igen. Figyelj, ment.
Az alapkivitel ilyen volt.
Ment de... az autó, le lehetett vele menni.
Strapabigó
csináltam
volt.
Egy Budapest-Nyíregyháza
szakaszt. Már az első Dusterről beszélünk?
Nem, az első
a Logánról. Jaj.
Úgy az éreztem, hogy hazafele jobban megy az autó abba az irányba, de mindesetre elég érdekes autó volt.
De ne bántsuk, mert
nem bántam, csak a véleményem.
Feltörekvő piacokon egyébként rettenetesen nagy sikereket értek el, ugye nem a nyugat-európai piac volt a Logan szempontjából a fontos, de az, hogy átgondolt volt az egész koncepció, onnantól fogva, hogy a gyárthatóság, egy panelből öntött műanyag ajtóborítás, az egyszerűen préselhető lemezek, a könnyű javíthatóság, ez mind fontos szempont volt, meg az is, hogy ugye a rossz utakat jól bírja. De ez volt az eredeti koncepció. Aztán azért a Dacia az szépen kifejlődött, és azért most arról beszélhetünk, hogy a kevésbé... hogy is fogalmazzam ezt meg? Azt nem mondom, hogy a leszakadó nyugati középosztály, de azért mégiscsak van ebben valami ilyesmi, hogy azért a vásárlóerő, hogyha az autóipari paritást nézzük, azért az úgy alakul, hogy egyre kevésbé engedhetnek meg maguknak márkásabb új autókat a nyugat-európai középosztálybeliek, mert azoknak az ára bizony rettenetesen elszállt a fizetésekhez képest. Tehát a fizetések az elmúlt 20 évben nem nőttek abban az ütemben, mint amennyire megdrágult egy-egy olyan népszerű modell, ami régen belefért. És downgrade-eltek gyakorlatilag ezek a vásárlók, abban az értelemben, hogy márkából hajlandóak venni egy olyat, ami kevésbé izgi, ellenben, és itt van a Dacia nagy sikere, ellenben az esetek döntő többségében, több mint kétharmadában Dacia-ból megveszik a legdrágábbat. Aha. És azon van, ugye, jó lóvé.
Mi a titka ennek az egésznek? Mert a magyar piacon is, hogy ez ennyire átment. Én tényleg azt gondoltam volna, hogy a Dacia-nak a régi beidegződések alapján már ennek a márkanévnek reszeltek, és senki nem fog Dacia-t venni a keleti blokkban, úgymond most. Ezek szerint, hogyha
nem, a Duster az egy tök jól sikerült autó. Most nem a dizájn szempontjából is, úgyhogy nem.
De önmagában márka riasztó lehetett, hogy senki nem foglalkozik már ezzel. A Volkswagen megvenni a Warburgot, és akkor Warburg néven gyártanak olcsó golfot.
Nem, a Skodát.
Volt eredendően. Csak ugye hát a Skoda most már az
jó, hát van. Felfutott, na, hát az akkor már... most kell valami
na jó,
más.
De azért emlékeztek még arra, amikor a Feliciákkal, igen. Meg a favoritokkal igen, hasítottak, azért ugyanez, azok nem voltak bonyolult autók.
Ugyanez volt, így
ott
van.
Is, az is Skoda is így indult végül is, ha úgy
hát persze. Persze, sőt, ott ugye még volt keleti technika alatta, tehát a favorit azért az alapvetően egy keleti technika volt újra csomagolva, uh-huh. Amit aztán egy nagyon erős modellfrissítéssel csináltak Feliciává, de az még alapvetően azért marhára nem igen. A favorit csoportnak a sztoria volt.
Igen.
Itt meg ugye eredendően minden új hullámos Dacia, tehát amit 20 éve nagyjából kitaláltak, azért az alapvetően Renault technikát hordozott. Bizony. Na, és akkor
az átment az embereknek egyből látták, tehát ebből nem volt probléma ezek.
Hát szerintem nyilván Kelet-Európában azért voltak ezzel még az elején kérdések, de Nyugat-Európában ugye semmit nem kötöttek a Dacia-hoz.
Igen,
tehát ott semmiféle negatív konnotációja nem volt a dolognak. Na, és 2010-ben pedig jött a Duster, ami volt a legnagyobb gurítás ilyen szempontból, mert azon aztán vastag pénz van, vastagabb, mint a legtöbb Renault modellen annak idején. Tehát egy Clion, egy Meganon kevesebbet kerestek, mint egy Dusteren. Egyébként a koncepció része volt annak idején...
Clion?
Még... Igen, kevesebbet kerestek.
Még a Sedan verzión is,
ami a
legrondább autói címért nyugodtan küzd.
Bár az is kellett, vagy sőt, az török gyártás volt. Vagy marokkói, most nem is emlékszem. De ugye a Dacia-nak van Marokkóban is gyára, meg van Romániában is gyára, tehát low cost.
Mi a Duster Renault megfelelője?
Renault Duster.
Igen.
Igen, csak ugye nálunk ezt nem adják.
Aha.
Tehát ez klasszikusan orosz piacos sztori volt. Egyébként 2,4 millió Dustert építettek eddig, 14 év alatt. Az nem kevés. Tehát napi 1000 jön ki csak a román gyárból. Úgyhogy ez egy abszolút működő koncepció az ügy, és az az érdekes, hogy az átlagnál tovább tartják a vásárlók, tehát aki megveszi, az általában olyan 8-10 éves koráig tartja, a mostani tudásunk szerint, tehát ezek a statisztik, átlagról beszélünk, nyilván van, aki hamarabb cseréli, mit tudom én, de klasszikusan saját pénzből, bérből és fizetésből kiizzadott első új autó, amit sokáig megtartanak a vásárlók, ami ennek szerintem egyébként organikusan lennie kéne a piacnak, mert hogyha ebbe az irányba menne tovább minden, és nem a mesterségesen egyen nagyobb kategóriába ültetett, adójóváírásokkal pörgetett, feleslegesen túlbonyolított autók lennének a meghatározók a piacon, akkor egyébként az ökológiai szempontból is egy értelmesebb
döntés lenne. Miért pont egy SUV nyeri, ezt miért nem egy normális autó?
Hát az, hogy SUV, érted, ez most mennyire SUV? Ez egy relatíve rövid autó, egy relatíve könnyű autó, egy relatíve gazdaságos autó, most az, hogy magasabban ülsz bele, most ezen
nem,
szerintem...
Hát azért van egy minimális SUV tulajdonsága, Izlandon el lehet felemenni a folyóátkeléseken, stb.
Igen, de azért
4x4-esnek minősül, tehát hát
amelyik, működik. Amelyik 4x4-es, azért nem mindegyik 4x4-es, ez úgy néz ki, például a magyar piacon van is rá nekünk egy chartunk, körülbelül a harmada volt 4x4-es egyébként. Aha. 67%-a meg 4x2-es, azaz első kerékhajtás. A magyar, így van, 90%-a egyébként az autóknak az kéziváltós volt, most már újabban lehetett automatát is venni. 46%-a volt dízel, tehát azért közel a fele, és 51%-a benzin, és volt 3% LPG, és ez azért érdekes, mert az most is van, ellenben dízel már nem lesz, viszont van hibrid. Úgyhogy a Dacia is haladt a korral, ugye új platform, van 4x4, ahogy eddig is, és a múlt heti sajtóbemutatón ezt a 4x4-et azért ezt rendesen ki tudtuk próbálni. Én, megmondom őszintén, nem vagyok ilyen terepjárós, én nem mindig kellemetlenül érzem magam akkor, amikor nagyon megbillen az autó, meg amikor nagyon hülye szögben áll, meg nem tudom, de az autó az marhára bírta, egy ilyen nemzeti parkos területen csináltak nekünk ilyen árkot, meg rámpát, meg mindenféle dolgot.
Tehát rendesen terepeztetek?
Rendesen, tehát ez képes rá. Aha. Ez abszolút képes rá, tehát ez egy átlag SUV jellegű autóhoz képest 4x4-es kivitelben jelentősen többet tud. Jelentősen többet tud. Ráadásul ilyen dolgok is belekerültek, mint ez a, hát kvázi ilyen vetített kamerakép, tehát amikor úgy az égnek áll az eleje az autónak, és te nem látod, hogy mire mennél rá, tehát hogyan mész át a bukkanón, akkor ugye a kamera mutatja neked a képen, hogy mi van alattad. Ugye ez jóval drágább, tehát az ilyen Range Rover kategóriai autókban volt még pár évvel ezelőtt, hogy ilyen dolgokat
tudod. Ilyen került most bele?
Igen.
Na, ez Izlandon jól fog jönni.
Tessék. Na, tessék. De hogy jön, ez jól ízda, majd jövőre. Ne, és majd jövőre, Gáborom.
Nyilván, 3 év múlva, ez csak egy potenciálisan így mondtam.
Igen, csak
persze,
egy nem megyek, elméleti.
Nem megyek sehova, persze.
Azt tegyük még hozzá a kérdéshez egyébként, hogy világpremiérről beszélünk itt éppen az adásban, mert hogy mostanáig embargós volt az, hogy milyen vezetni.
Na,
mai naptól mondhatod
el. Mai naptól meséltem erre, hogy milyen vezetni. Hát azért ugye, mert hogyha egy sajtóeseményen 2-3 hétig fogadnak nemzetközi újságírókat, ja, akkor akarják...
Féltek, hogy itt kiderül a millás reggeli, de már sokkal korábban...
Nem, hamarabb megírná.
De igen,
hogy
ugye, aki hamarabb meg tud írni.
És jó vagy rossz?
Jó. Köszönjük szépen, sziasztok! Nem, jó. Tehát ugye a hibrid hajtása az egy nagyon érdekes koncepció, amit a Renault modelljében láttunk már, ez egy sima egyhatós szívó motorral van kitalálva, tehát semmi bonyolult nincs a benzinmotor részében, és kuplung nélkül kijön 3 fokozattal lényegében. Tehát van egy elektromotor, ami elindítja az autót, utána az elektromotor olyan fordulatra hozza a dolgokat, hogy át tudja venni a tehát a sebességváltó része, de kuplung nélkül, és tehát a közteseket gyakorlatilag egy elektromotorral lépi át a hibrid technológia.
De érdekes.
Így kell képzelni. Nagyon máshogy működik, mint mondjuk a CVT váltós Toyota-s hibridek. Ugyanakkor nagyjából azt láttuk, hogy ha lehet hinni a fogyasztási adatoknak, hogy azért körülbelül azt is tudja. Tehát ez az 5-6 liter közötti egy ilyen viszonylag nagy autóval azért szerintem egy vállalható dolog, de mi ezt hosszú távon próbáltuk, és az egész hibrid koncepciónak, pontosabban ennek a koncepciónak a lényege az, hogy amikor városi forgalomban közlekedsz, akkor lehetőleg 70-80%-ban az alapvetően a villanymotor működjön. És ez megy, tehát a nagyobb spórolási potenciál pont akkor van, amikor egyébként a leginkább szükség van rá a városi tötymörgésben.
Aha.
Az marha jól működik. De egyébként nyilván, hogyha ez nem egy alvázas terepjáró, tehát nem egy ilyen nagyon durván terepes, hanem egy normál személyautó, azt egyetlen egy dologból veszed észre, hogy akkor, amikor így nagyon tekeredik a karosszéria, akkor nyilván érzed, hallod, hogy némiképpen nyikorog. De ez normális, pláne ennyi pénzért. Ami érdekes, hogy kormányzás, futómű, teljesítmény szempontjából nem azt érzed, hogy alapvetően egy ilyen kompromisszum halmazban ülsz, hanem azt látod dizájn szempontjából is, meg a belső szempontjából is, hogy ilyen kellemesen, értelmesen átgondolt, nem drága autó, amit alapvetően valószínűleg nem lesz drága szervizelni sem.
Akkor viszont hogy van rajta akkor a Mars, hogyha még olcsón is adják?
Hát például úgy, hogy mondjuk felesleges extrák, meg feleslegesen bonyolult verziók ugye nincsenek. Tehát a ti autótoknál is, amikor azt megvettük, akkor azt magyaráztam el nektek, hogy az azért tud ennyi lenni, mert nincsen benne semmi fensziskedés. Tehát megvan az alapvető és fontos szükségletek kielégítésére megfelelő technológia, de a LED matrix fényszóró, meg a 300 lóerős kivitel, meg a nem tudom mi, az nem ebben konfigurálható.
Mi a helyzet a lemezvastagsággal, kérdezi a hallgató, utolsó kérdésként.
Hát pontosan olyan, mint bármelyik másik, tehát hogy itt nincsenek ilyen,
na,
nincsenek akkor... ilyen minőségbeli
nincs. Mondom, utolsó minuszok. Kérdés, ez volt az a hallgatóé, hogy mi a lemezvastagság, ez volt. Sajnos.
Még egyetlen egy dolgot hadd meséljek el.
De csak egy mondatban, csak tényleg egy mondatban. Lejárt az idő.
Tegnap volt a Cupra Pop-Up Store megnyitó a Károly körúton, ami azért érdekes.
Az mi?
Csak az, Kupra az egy...
Azt tudom, ezek közül semmelyiket se tudja, mindegy, mondjad.
Lényeg, hogy be tudsz menni oda Károly körútra, mint trendi fiatal, és meg tudod nézni, mit tud ez az autó. Nem tudod ott megvenni, de nem ez a lényege, hanem meg tudsz ismerkedni az autóval, és ki lesz odaállítva hamarosan az az autó is, amit Győrben fognak gyártani. Tegnap itt volt egyébként a megnyitón a spanyol nagykövet, és az új Audi Győr igazgató, az Audi gyárnak az új igazgatója, ugye ez Michael Bréme, és elmondták, hogy nagyjából 80 ezer darabot szeretnének gyártani Győrben éves szinten, ami hatalmas szám.
Hát, hogy mit szeretnének, és hogy mi lesz a realitás, az majd kiderül. Köszönjük szépen, Gábor.
Én köszönöm. Sziasztok.
Várkonyi Gábor autópiaci szakértő volt itt velünk.